hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok! Már is folytatjuk a hétvégi menetrendet méghozzá, az, ahogy visszatért a tűzijáték kereslet a koronavírus járvány előtti időszakhoz. A rádiónk által megkérdezett pirotechnikus elmondta, az előző évi alacsony kereslet után most egy átlagos szilveszteri időszak van a tűzijáték árusok mögött. Havai Zoltán hozzátette, a nagy kereskedések konténerei többnyire veszteségesek, hiszen az átlagos kereslet mellett magas díjakat kell fizetni az árusító bódé után. A szakember arról is beszélt, hogy az emberek inkább kis pirotechnikai eszközöket vásároltak, de a nagy kaliberű tűzijátékok iránt is nőtt az érdeklődés. Berla Attila interjúja.
Túl vagyunk a nagy szilveszteri tűzijátékozáson. Mit lehet látni? Mennyire keresték az emberek a pirotechnikai eszközöket a mostani szilveszterkor?
Azt tapasztaltuk, hogy kb. Egy átlagos évet zártunk, tehát nem volt se kiugróan magas, sem kiugróan alacsony a forgalmunk, tehát egy átlagos, használjuk, hogy a Covid előtti időszakhoz megfelelő mértékben keresték az emberek. A Covid alatt azért volt egy komoly visszaesés, tavaly is azért elég komoly visszaesés volt, tavaly nagyon, azt kell mondani, hogy gyenge évet zártunk, ahhoz képest most értük el azt a szintet, ami a Covid előtti időszak volt.
Milyen típusú tűzijátékok voltak a legnépszerűbbek?
Hát én megint azt kell mondom, hogy igazából ez nagyon felhasználótól függött, mert az, aki a igazi profi pirós, az ugye a telepeket vitte, aki meg játszani akart, azok meg ugye a rakétákat vitték, meg a játékos termékeket vitték, tehát igazából minden terméktípus fogyott.
Ahogy ön is elmondta, azért több terméktípus van. Milyen kategóriákban vannak besorolva ezek a tűzijátékok?
A tűzijátékokat az Európai Unióban 4 kategóriába sorolják, ugye az 1-es, 2-es, 3-as, 4-esbe, mert azt kell tudni, az 1-es, 2-es az egész évben szabadon megvásárolható, és magánterületen vagy külterületen korlátozás nélkül felhasználható. A hármas kategória az, ami csak szilveszterkor vásárolható meg, és csak szilveszter napján szabad felhasználni. A négyes kategóriába pedig ugye profi tűzijátékok tartoznak, ez ugye civil kézben nem kerülhet ki.
Mennyire jellemző egyébként a termékhiba a tűzijátékoknál?
Gyakorlatilag a nullához nagyon közelítő, tehát több ezer termékből egy az, ami hibás. Tehát nagyon ritka, hogy hibás termékbe fussunk bele. Ami előfordulhat, baleset vagy rendellenes működés, ez kizárólag a felhasználó hibájából adódik, tehát nem rögzíti a telepetés fölborul, vagy kézben tartja, pedig tilos, és akkor nyilván ezek a balesethez vezethetnek.
Ahogy ön is elmondta, vannak már komoly kategóriájú tűzijátékok. Hogyan fejlődnek ezek a tűzijátékok? Most már azért 200 lövetű tűzijátékokról is lehetett hallani. Évről évre egyre komolyabb eszközök jelenhetnek meg?
Nem feltétlenül, mert pont ugye a kategóriába sorolás miatt a nagyon nagy lövésszámúak, ugye a bennük lévő nagy hatóanyagtartalom miatt ugye a 3-as vagy 4-es kategória besorolást fognak kapni. Igazából fejlődés inkább a látványban van, tehát hogy maga a tűzijáték ugye több ezer éves, ugye kínaiak kitalálták a puskaport több mint 2000 éve, tehát igazából a klasszik tűzijáték az nem fejlődik, hanem ugye a vegyiparnak a fejlődésével és a technológia fejlődésével új effektek, új színek jelennek meg, igazából ebben van újítás.
Mennyire jellemzőek egyébként szilveszterkor a tűzijátékokon kívül más pirotechnikai eszközök használata, mint például görög tűz vagy füstbombák, ezek elterjedtek egyébként hazánkban?
Nem jellemző. A füstöt is, meg a görög tűzet is inkább azt mondom, hogy sporteseményekre viszik. Fotósok szokták vinni a füstöket, ugye esküvői fotózásra, autófotózásra, tehát igazából ez nem a szilveszteri időszaknak a jellemző termékei.
Vannak ugye olyan kategóriájú pirotechnikai eszközök, amelyeket évközben is lehet használni. Ezeket mennyire keresik az emberek évközben?
Hát azt kell mondjam, hogy igazából ez szorványosan, tehát egy-egy esküvőre, egy-egy baráti összejövetelre, vagy mondjuk egy ballagásra szoktak, vagy egy születésnapra, a nagyobb születésnapra, az 50. születésnapra, a 40. 18. születésnapra, igazából egy-egy telepél jönnek be. Tehát azt kell mondjam, hogy mint vállalkozó azt mondom, hogy ebből megélni évközben nem lehet. Ez igazából csak egy ilyen kiegészítő kereset lehet maximum, mert mondom, két hetente egy vevő esetleg beesik a boltba.
Ahogy ön is elmondta, évközben nem túl rózsás a vállalkozók helyzete, de így az év vége felé közeledve szilveszterkor, mennyire kifizetődő a tűzijáték árusítása a vállalkozóknak?
Hát én azt tapasztalom, hogy igazából nem ebből élnek a pirotechnikusok. Tehát igazából, amit mi látunk konténereket kirakva az áruházakhoz, azok általában egy-egy nagykernek sok-sok konténere. Tehát mondjuk egy nagyobb nagykereskedő az 50-80 konténerrel is játszik, és hogy azt is tudni kell, ezek a konténerek egy jelentős része veszteséges. Ha hiszi, ha nem, hiába árul ott több ezer terméket, egy konténernek olyan bekerülési költségei vannak, helypénz, konténerdi, engedélyek, biztonsági őr, hogy nagyon sok konténer hiába van belvárosba, bizony veszteséges. veszteséges, és ahhoz, hogy ezeket a veszteséges konténereket fönn tudják tartani, ezért vannak olyan jobb helyeken lévő konténerek, amik ennek a veszteségét kompenzálják. Mert nagyon sokszor ugye egy-egy üzletlánc nem egy adott helyet ad bérbe egy vállalkozónak, hanem csomagba. Tehát például mondok, hogy mit a madaras hely, például azt mondja, hogy akkor bennyibb az összes madaras helynek, ki kell venned, nem lehet az csak egy vagy kettő. És akkor az ember úgy, hogy kivesz, mit nem én, hanem nálam sokkal-sokkal nagyobb nagy kérdek, mondjuk kivesznek 50-60 helyet, és abból mondjuk 20 veszteséges, de a másik 30 esetleg nyereséges. Tehát olyan nagyon-nagyon-nagyon szakítani nem lehet.
Nem könnyű akkor az életük a vállalkozóknak és a nagykereskedőknek. Mekkora problémát okoznak az illegális tűzijátékárulók?
Hát ez már komolyabb probléma, mert ugye annak ellenére a rendelet tiltja azt, hogy futárszolgálat vigye, tehát sem a posta, sem a futárszolgálatok hivatalosan nem vihetnek tűzijátékot, ennek ellenére van jó néhány Európai Uniós ország, szomszédos ország, ahol olcsóbban hozzá lehet jutni ezeket a termékekhez, és bizonyos webshopokon keresztül futárszolgálat ezeket meg szokták rendelni, megrendelik, és ki is viszik. Erre sajnos van rá példa, és ez nem kis mennyiségben, hanem nagy mennyiségben.
Ugye örökös vita a házi állatot tartók körében a tűzijátékozás, nyilván a hangos robbanás véget. Van erre egyébként, vagy lehet erre a jövőben bármiféle megoldás?
Hát egyrészt ugye vannak most már olyan tűzijátékok, amelyek csendes tűzijátékok, ami sokkal kisebbet effektet visznek magukkal és bontó töltetet, tehát most már egyre gyakrabban találkozunk ilyen termékekkel is, de igazság szerint én azt gondolom, hogy ez egy, hát nem mondom, hogy kibékíthetetlen ellentét, de biztos, hogy lesznek olyan háziállatok, amik erre érzékenyebbek, és vannak olyan háziállatok, amik ugye nem, hiszen a vihar is nyári zivatarnál is van ugye dörgés villámlás, tehát azért nincs arról szó, hogy ezek az állatok ezek soha ne találkoznak ilyennel, de tény, hogy vannak olyan háziállatok, amik erre érzékenyebbek, az idegrendszerük, és akkor itt igazából a gazdi felelőssége is ott van, hogyha tudja, ha számít rá, hogy szilveszterkor ilyen van, akkor ne akkor menjenek el sétálni, amikor közeledik az éjfél, illetve zárkozzon be azt, hogy azt szokták tanácsolni, húzza le a redényt, húzza be a függönyt, hangosítsa fel a tévét, és legyen a kis állat a mellett, és akkor valószínűleg sokkal kisebb az esélye, hogy baj történjen.
Az elmúlt percekben Havai Zoltán pirotechnikust hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Rekordközeli volt a foglalkoztatottság és a munkanélküliség is novemberben. 4.736.000 főre bővült a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta 4,2% volt. Mindeközben a magyar munkavállalók száma egyre csökken, a munkavállalók számát a külföldiek növelik, ezt mondta a KNH Bank vezető elemzője. Németh Dávid kérdésemre válaszolva elmondta azt is, hogy ez a tendencia idén csak fokozódhat, a gazdasági recesszióból való kilábalással viszont csökkenésnek indulhat a munkanélküliek száma. Novemberre vonatkozóan ismerhettünk meg számos adatot a Központi Statisztikai Hivataltól. Kezdjük a foglalkoztatás és munkanélküliségi adatokkal. Érdekesség, hogy foglalkoztatás tekintetében szinte rekordról beszélhetünk, de ugyanakkor nőtt a munkanélküliség is. Ezt mindig szoktuk így az elején tisztázni, hogy ez minek köszönhető. Általában ez az inaktívak visszatérésével szoktuk magyarázni. Ebben a hónapban is így történt?
Továbbra is látszik ez a kettőség a munkaerőpiacon. Ez abból adódik, hogy egyre több ember jelenik meg a munkaerőpiacból, akik eddig nem kerestek munkát, azok most aktívakká válnak. Valószínűsítetően bizonyos rétegek a nehezebb életkörülmények miatt próbálnak munkát keresni. Én azt gondolom, hogy annak is nagy szerepe van, hogy az elmúlt időszakban a távmunka, a részmunkaidőnek a szerepe az tudott növekedni, ez meg tud mozgósítani olyan rétegeket is, akik korábban nem tudtak bekapcsolódni a munkaerőpiacba.
Azokról, akik most munkát keresnek, mit mondhatunk el, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mit feltételezhetünk erről a csoportról?
Hát látva azt, hogy egy részük ugye nem tud elhelyezkedni, hiszen a munkanélküliség is növekszik. Ez azt mutatja, hogy valószínűleg nincs sok esetben meg az a képesítés, vagy nem az a típusú képesítése van, amire éppen a munkahelyeknek szüksége van, és emiatt nem tudnak egyből munkahelyet találni. Vagy esetleg ugye az is benne lehet, hogy olyan területen keresnek, ahol éppen nincsen munkaerő felvétel, hanem az országnak egy másik részében van, és oda pedig akkor el kéne menni. Ez azért összességében azt sugallja, hogy valószínűleg alacsonyabb képzettségi munkaerő is meg megállni folyamatosan a piacon, vagy olyanok, akik már régebb óta nem jelentek meg, és emiatt kiestek a napi rutinból, és emiatt nehezebb munkahelyet találniuk.
Foglalkoztatottak tekintetében is csúcsot említettünk, ugye novemberben 4.736.000 főre bővült a számuk. Gyakorlatilag mondhatunk majd, hogy nem 2023-as éves adatokat, illetve talán következtetni lehet rájuk. Decemberre elérhetjük-e, vagy megközelíthetjük-e jobban akár az 5 millió fős csúcsfoglalkoztatást, beszélhetünk-e 23 végére ilyen számokról?
5 millióról nem gondolom, hogy tudunk beszélni, de az biztos, hogy egyelőre látva, hogy sok külföldi működőtőke is jön be az országba, itt sokszor ipari kapacitások épülnek ki, de akár logisztikai területen is, ide szükség van tovább is munkaerőre, ezért ez azt sugallja, hogy akár növekedni fog tovább a foglalkoztatottaknak a száma. Az egyik nagy kérdés az lesz, hogy ebből mennyi lesz a magyar, illetve mennyire lesz egyre jellemzőbb a külföldi munkavállaló. Ugye ezt az elmúlt hónapokban is láttuk, hogy folyamatosan nőtt Magyarországon külföldi munkavállalóknak a száma. Egyébként az is érdekes, hogy mindeközben a magyarországi emberek külföldi munkavállalása is növekszik.
Emellett ugye várható a reálbér növekedés is, hiszen hát ez már inkább 2024-re biztosított, ugye emelkedett a minimálbér és a bérminimum. Ezzel kapcsolatban milyen kilátások vannak, befolyásolhatja ez a foglalkoztatottsági rátát, illetve csökkenhet-e a külföldre áramló magyarok száma?
Ezt valószínűsíti ez a magasabb bérdinamika is, amit egyébként azt gondoljuk, hogy általában a versenyszektorban azért meghatározó lesz a 10% körüli vagy kicsit a fölötti bérnövekedés. Ugye ez magában is azt mutatja, hogy van egy feszes munkaerőpiac, úgyhogy én azt gondolom, hogy a foglalkoztatottság az stabilan tud maradni. Ráadásul ugye éppen a tavalyi évben, tehát 2023-ban volt az, hogy Magyarország inkább recesszióban volt, és még így sem csökkent a foglalkoztatás. 2024-re már növekedést várunk, tehát ez is inkább azt támasztja alá, hogy tovább nő a foglalkoztatás, és akár a munkanélküliségi ráta is tud csökkenni. Az, hogy ez elegendő arra, hogy mondjuk a magyarok meg külföldön vállaljanak munkát. Ugye ez kettős, azért a határ mentén ott mindig nagyon vonzó, hogyha a szomszédban esetleg egy jobb állás lehetőség van, éppen ott valami nagyobb központ van és elszívja a munkaerőt, mint ahogy ugye Magyarország is próbálja a környező országokból elszívni a munkaerőt egy-egy ilyen új létesítménnyel. Úgyhogy ez a dinamika, én azt gondolom, hogy továbbra is itt marad az országban.
Még egy harmadik adatot behoznék a képbe, hiszen szintén megismerhettük az ipari termelői árakat a Központi Statisztikai Hivataltól 2023. novemberére vonatkozóan, amiben érdekesség, hogy csökkent 6,6%-kal éves szinten, de havi összehasonlításban is van egy enyhe csökkenés, és mindeközben, hogyha már 2023. január-november közötti időszakát nézzük, akkor például a belföldi értékesítés áraiban egy 28%-os áremelkedés látható. Egy két ellentétesnek látszó adat milyen irányokra enged következtetni a jövőben, illetve az infláció szempontjából milyen hatásokat láthatunk?
Az ipari termelői árakat azért nagyon befolyásolta az elmúlt időszakban az energiaáraknak az alakulása, és miután tavaly október, november, decemberben még nagyon magas energiaárakkal szembesült az ipari szegmens, emiatt a belföldi termelői árak azok nagyon drasztikusan növekedtek. Én azt gondolom, hogy azért, ahogy egyre inkább az idei évben látott alacsonyabb energiaárak jelennek meg az ipari termelői árakban, úgy szépen majd elkezd mérséklődni a belföldi ipari termelői áraknak a szintje is, mint ahogy egyébként az előző év novemberéhez képest, ha nézzük, akkor már nem is látszódik ez a nagyon drasztikus áremelkedés. Úgyhogy ahogy a 12 havi gördülő adatokból kikerülnek ezek a magas értékek, úgy szépen jön majd az éves adat is az ipari termelői árakban. Hogy ez az inflációra mit jelent? Ugye azt látjuk, hogy azért az ipari termelői árak jönnek lefelé, hogy az inflációs nyomás is enyhül, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, úgyhogy ez az alacsonyabb termelői ár növekedés azért segít abban, hogy az inflációs folyamat az folytatódni tudjon a következő hónapokban. Itt a nagy kérdés megint csak az lesz majd, hogyan élénkül majd a belföldi kereslet, illetve más nyersanyagoknak az ára is majd hogyan alakul az év folyamán. Azért ez majd tartogat némi kockázatot, mind az ipari termelői árak alakulására vonatkozóan, mind pedig majd az infláció lefolyásában.
Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallották. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.